légy velünk ezen a délutánon, és áld meg ezt a délutánt számunkra. Köszönjük és hálát adunk azért, hogy lehetővé tetted, hogy itt lehetünk a te házadban, a te lábaidnál, a te drága ígéd előtt. Kérünk, áld meg drága ígédet is, adj erőt és hatalmat, hogy a te drága ígéd eljusson minden egyes szívhez ezen a délutánon. Segíts kitárni szívünket, segíts befogadni ígédet. Uram, kérünk tégedet, adj erőt, hogy teljes figyelmet szenteljünk a te drága ígédnek, és mindaz, ami elvonná figyelmünket, kivessük elménkből, gondolatunkból, és reát figyelve, betelve drága ígéddel, tudjunk örvendezni te benned ezen a délutánon is. Amen. Amen.
Könyvéből fogunk egy pár igeverset felolvasni. Keressük ki a Jelenések könyvéből a 20. részt. A Jelenések könyvének a 20. részéből felolvassuk a 11-től a 14. versig terjedő szakaszt. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitattak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyveirottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő holtakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő holtakat, és megítéltetett mindenki cselekedeteik szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, az a tűztavába vetteték.
Thank you.
utolsó ítélet. Mostanában elég gyakran megtörténik, hogy a munkahelyemen szóba jön, és sokszor beszélgetünk a vallásról, a hitről. Kérdezősködnek, mondhatom úgy, hogy egyezkedünk, de akkor, amikor az utolsó ítéletről, erről a napról van szó, próbálják az emberek elterelni erről a szót. Vagy azt mondani, nem lesz, nem lehet tudni, hát nem tudjuk, hát ez, hát az. Szeretnék ezt elhesegetni maguktól, vagy azt a választ kapni, hogy hát ez nem lesz meg. Mert tudják, hogy ha ez nem lesz, akkor talán szabad mindent csinálni. És így történt a múlt héten is, egy beszélgetésem volt az egyik kollégámmal, még dolgoztunk, olyan volt a munka, és hogy ráértünk, lehet-e beszélgetni a munka közben, és hát, hogy mi a különbség köztünk és köztök, és én azt mondtam, egy Bibliánk van, egy Istenbe hiszünk. Ő azt mondta, hogy igen, ő is hisz, imádkozik, Bibliát olvas. Hát akkor mi a különbség? Mondom, én úgy érzem, hogy az, hogy hogyan értelmezzük a Bibliát, és azt a szót, hogy bűn. Mert, mondom, úgy tudom nálatok azt, hogy elválnak, nem bűn. Azt, hogy házasságtörés történik, hát megtörtént, nem annyira bűn. Azt, hogy jól berúgtál, nem annyira bűn. Igaz? Azt mondja, hát ez, és kezdte igazolni, hogy ez ezért, az azért nem bűn. Mondom, ennyi a különbség köztünk. Míg Isten igéjéből azt értettük, hogy mind ez bűn, és ezt nem kell cselekedni. Mert legtöbb vita ezen van, hogy mi a különbség köztünk. És próbáltam elmondani, de mikor ideérünk, akkor úgy szintén azt mondja, hát ez ezért nem bűn, nem ez, hát mindenki csinálja, és próbálnak magyarázkodni. Hála jó Istennek, hogy én hiszem azt, hogy akik itt vagyunk, úgy hisszük és értelmezzük a Bibliát, ahogy olvassuk. És mindazokat a dolgokat, amelyeket Isten bűnnek mond, mi is annak kell, hogy mondjuk. És azokat nem kell cselekedni. Milyen jó lenne, ha minden tekintetben, minden egyes dolognál, amit Isten elítél, mi is igazán tiszta szívből el tudnánk ítélni. Nem megegyezni. Sajnos van, hogy megtörténik közösségeinkben, hogy megegyezünk egyes bűnökkel. És próbáljuk megmagyarázni még sokszor talán a Bibliával alátámasztva, hogy ez vagy az nem bűn. Mikor ott világos és tiszta, hogy bűn. És a bűn az, ami bennünket eljuttathat az örök kárhozatra. Az ítéletre. Senki közülünk nem vágyakozik oda. Senki nem azért tért meg, hogy oda jusson. Azért tértünk meg, mert elsősorban felismertük Jézus Krisztus, az Atya szeretetét Jézus Krisztus által, hogy mennyire szeretett, mennyire szeret, és szeretni fogja ezt a világot. A bűnös embert, nem a bűnt, a bűnös embert. Ezt felismertük, elfogadtuk az ő kegyelmét. Kegyelemben élünk, kegyelem által élünk. És szeretnénk továbbra is ebben a kegyelemben megmaradni. Szeretnénk neki szolgálni, hálából, azért a sok jóért, amit velünk tesz nap, mint nap. És szeretnénk elkerülni az utolsó ítéletet. Az íge arról tesz bizonyságot, hogy mielőtt ez megtörténik, az Úr eljön az öveiért, elragadja, elviszi, megmenti, és ott leszünk vele, örökkön örökké, az örökké valóságban. Ma délelőtt hallottunk erről, hallottunk a múlt vasárnap is erről, hogy meddig? Örökkön örökké. És bárhogy próbálnánk ezt megmagyarázni, hogy mennyi idő, nem érdemes vele foglalkozni. Egy örökké valóság. És ebben az örökké valóságban örömök közt dicsőíteni és magasztaljuk Istent. Örvendünk egymásnak, akikkel találkozunk ott. És dicsőítjük a mi mennyei édesatyánkat. Ugyanúgy van egy másik állapot, amiről ma délután olvastunk, az örök kárhozat. Ahogy itt olvastuk, a tűznek tava, ahol egy örökké valóságon át szenvedés, kín, fájdalom fog lenni. Ez van ebben a világban most. Ettől szeretnénk megszabadulni. Mikor bekövetkezik ez a földi halál, ezektől testben megszabadulunk. De ahhoz, hogy megszabaduljunk teljes egészében, és az Úrral lesz, legyünk, akkor itt, ezen a földön elsősorban el kell fogadjuk az Úr Jézus Krisztust. Meg kell térni, engedni, hogy szüljön újjá bennünket, és cselekedni a jót. Mert ha megnézzük, a 12. versnek a lényege az, hogy akik nem lesznek be, mindenki megítéltedik az ő cselekedete szerint. És ezt nagyon, de nagyon sok helyen olvashatjuk, a Dániel könyvében, Mózes könyvében, a Zsoltárokban, Máté evangéliumában, a Korintusi leveiben, mindenhol ír a Biblia erről, hogy mindenki az ő cselekedetei szerint. Igaz? Nem a cselekedet fog üdvözíteni. Nem cselekedet által üdvözülünk. Az ő kegyelméből, szeretetéből üdvözít bennünket. De mivel átformálja a mi életünket, ha ezt engedjük, akkor a mi cselekedeteink is hasonlók lesznek az ő cselekedeteihez, amit itt végzett ezen a földön az Úr Jézus, és ő csak jót tett mindenkivel. Jót tett, és tesz ma is. Mindenki, aki hozzájön, elfogadja, tárt karokkal várja. Kész üdvözíteni, kész megadni azt, hogy egykor vele ott a dicső mennyországban legyünk. Segítsen az Úr, törekedjünk, és tegyünk meg mindent erre nézve, hogy örökölhessünk ő vele együtt ott egykor a mennyben. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és ezt követően Szőke András testvér fog szolgálni.
Thank you. Előtt azt elmondanám, egy ígeverset olvasnék fel, a 2 Korintus 5. rész első versét. 2 Korintus 5. első verse. Mert tudjuk, hogyha a földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben. Ezen drága ígében csodálatos szembesítésben beszél az apostol az ideig való és örökké való életünkről. Az egyik földi sátor a másikhoz képest, amely viszont örökké való mennyei ház. Az egyik emberi, kézzel csinált, a másik Istentől készítetett. Az egyik, mivel sátor ideig való, a másik, mivel ház és Istentől készítetett, örökké való és mennyei. Az egyik könnyen bomló és bontható, a másik pedig romolhatatlan és halhatatlan. Pál apostol, aki egyébként a hit apostolának hívjuk, itt a hitnél valami erősebb kifejezést használ. Itt és máshol is, ahol más ember, még a hívő ember is legbizonytalanabb, nem azt mondja, hogy hiszünk, hanem tudjuk és tudom, hogy a földi sátorházunk elbomol, van Istennél örökké való hajlékunk. Honnan tudjuk ezt, testvéreim? De az Úr Jézus Krisztustól. Aki onnan jött, és oda is ment vissza. Ő magára vette sátorházunkat, emberi testünket, melyet tulajdonképpen az ő akaratából lerontatott, húsvét hajnalán feltámadásával felépítetett. az ő megdicsőült testében ezt az épületet láttatta meg, tapintatta meg tanítványaival, különösképpen a hitetlen Tamással. Ezt a megdicsőült testet mutatta meg 40 napon át tanítványainak, hol 10-nek, hol 11-nek, hol pedig 500 tanítványnak is. Mintha azt mondta volna nekik, nézzétek, ilyen lesz a ti mennyei hajlétokot, és én azért megyek el, hogy ennek az örökkévaló helynek, örökkévaló testnek, örökkévaló helyet készítsek. Az én atyámnak örökkévaló házában. Mondja a zsoltáros, hogy ha az Úr építi a házat, még az örökkévalót is, ha az Úr nem építi a házat, még az örökkévalót is, hiába dolgoznak azon az ő építői. Ezen nyomorult földi testünket hiába gyógyítgatjuk, akár éveken keresztül is, egyszer mégis összeomlik, elbomlik. De ha él szívünkben az a boldogító tudat, hogy van Istentől elkészített örökkévaló hajlékunk, van feltámadás, akkor a mi munkánk nem volt hiába való e földi életben. És örömteljes szívvel mondhatjuk az énekíróval, hogy halálnak nincs uralma már, felettem jól tudom, megváltom, rég legyőzte azt, ez felvídít nagyon. Igaz, hogy testem földbe szállt, de én élek tovább, a mennyben Isten ad nekem sokkal dicsőbb ruhát. Dénes Ferenc, elmúlás. Sárga lombok hullannak utamra, mit letépett az ősi szél, mint sár fröccsent arcukra, lényük elmúlásról beszél. Némán lapulnak lábam alatt, a halál hírét adva át, s míg rajtuk lépdelek előre, hallom a jajgatók szavát. Sárga lomb az életünk is, bűn sújtotta, délütötte lomb, rideg közöny bűn szenny takarja, meggyötörte a fájdalom. S ha őszi szél a halál szele, rásújt keményen hidegen, széttépett lombként hull a porba, és távozik, mint idegen. Én lelkem, te csak készülj, készülj! Itt nincsen örök városod, örök dícshonod lesz majd ott fenn, ha szétomol porsátorod. Itt elmúlik minden, minden, amit látunk, elfúj mindent a fergeteg, oda vágyik a hervadó lény, hol a szív nem bús, nem beteg. Én lelkem, te csak készülj, készülj, oda, hol nincsen változás, hol várjád az örök tavasz, nem bú, nem jaj, nem hervadás. Ott égi karok átölelnek, a lelkem végképp megpihen, s örök boldog szent áhítatban, áldom és imádom Istenem. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és ezt követően pedig Vékás Benjamin szolgál.
Thank you. dologról olvastunk ma délután, amelyről, ahogy már volt említve, sokan nem szívesen beszélnek. Pedig a Biblia ír róla nem is egy, nem is két helyen, hogy lesz ítélet, hogy lesz egy nap, amikor Isten megítéli a földkerekséget, az élőket és a megholtakat, és cselekedeteik szerint. Az is volt már említve, hogy az üdvösséget az Úr Jézus Krisztus áldozata és annak elfogadása szerzi számunkra. Én csak személyesen szeretnék egy-két dolgot említeni, ami foglalkoztatott ezzel a témával kapcsolatban mostanság. Az egyik dolog, visszagondoltam arra, hogy hogyan gondoltam az ítéletre és az utolsó napra, mielőtt meg nem tértem volna. Úgy gondolom, nem meglepő, hogy volt bennem egy félelem, hogy mi lesz, hogyha ma este az Úr Jézus eljön, meg kell álljak előtte, és nincsenek rendezve a bűneim, nincs rendezve a vele való kapcsolatom. És tudtam azt, hogy ebben az esetben a pokolba kerülnék. De örülök annak, hogy nevem bekerült az élet könyvébe, és azt mondja egyik helyen az ige, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához. Egy másik dolog, ami foglalkoztatott, az az, hogy a földön, amit most teszek, amit naponként végzek, annak mennyi az értéke mennyei szemszögből nézve. Milyen súllyal esnek labba tetteim, Isten hogyan tekint rájuk, amikor odaérek elé, akkor jónak tekinti azokat, vagy nem. És az igéből tudjuk azt, hogy mi az, ami neki tetszik. És egy gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy hadd éljek úgy, hadd tegyek olyan dolgokat, amelyek az örökké valóság szempontjából értékesek, amelyek Isten előtt értékesek. Ugye olvassuk a példázatokban, hogy az Úr Jézus mondta azt, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, többre bízlak ezután. Egy másik helyen mondja azt, hogy ha valakinek az én nevemben egy pohár vizet ad, nem veszíti el jutalmát. Ilyen dolgokat mond, amelyeket úgy veszi, hogy azok értékesek előtte. És nagy dolog az, hogy ebben a föld életben élhetünk úgy, mint akik gyűjtünk kincseket a mennybe, mint akik itt élünk a földön, viszont nem ez a végcélunk. Itt nem áll meg az életünk, és nem kell úgy berendezkedjünk, mint hogyha örökké itt élnénk, hanem élünk úgy, mint akik a menny felé igyekszünk. Az ítélet napja ugyanakkor, ami még megfogalmazódott bennem, egy felelősséggel is jár. Ugye tudjuk azt, hogy ha az ember egy munkát elvégez, akkor arról általában számot kell adnia. Vagy ilyen vagy olyan formában. Úgy is mondják, hogy átveszik a munkát. Na lássuk, hogy végezte el, mit tett. És hallottam azt is, hogy olyan csoportokkal végeztek kísérleteket, akiket utólag nem jutalmaztak az elvégzett munka miatt, akkor az a csoport kevésbé motiváltan dolgozott. Nem nagyon érezte magát motiválva. Tudjuk azt, hogy Isten egy nap el fog számoltatni azért, ahogyan éltünk. És számot kell adjunk mindenről. És ez nem kell rettegéssel eltöltsön bennünket, hanem egy boldog várakozással és egy felelősséggel, hogy felelősséggel tartozunk azért, amit megteszünk, és azért, amit nem teszünk meg. Mert azt mondja Jakab apostol egyik helyen, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem teszi, az bűne annak. Amikor mérlegetettem az életemet, láttam olyan dolgokat, amelyeket meg kellett volna tegyek, és nem tettem meg. Láttam olyanokat is, amelyek Isten szempontjából nem értékesek, amelyekre azt kellett mondjam, hogy Uram, ezt vedd el tőlem, segíts, ne töltse be az életemet. És szeretném azt, kívánom azt magamnak, és kívánom azt mindannyiunknak, hogy olyan életet éljünk, amely az Úr előtt értékes, és amelyben, mikor előtte meg kell álljunk, akkor mondhassa azt, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, többre bízlak ezután. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.
Ismét a zenekart hallgatjuk meg, és ezt követően pedig Gurbán Péter testvér szolgál.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Egy igeverssel kezdeném a bizonyságtételemet. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A tisztelítségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Azt hiszem észre, hogy Isten engem is folyamatosan tanít arra, hogy az ő kegyelme végtelen, és mindig gondoskodik az ővéiről. Egy korábbi bizonyságtételemnek már része volt, ezért néhány gondolat lehet, hogy ismerős lehet testvéreknek. Az egyetemi évek alatt, amikor megismertem Gertrúdot, és láttuk már, hogy össze fogjuk kötni az életünket, ugyebár tudjuk azt, hogy fiatal párnak nagyon nehéz így semmiből elkezdeni. Isten kirendelt egy állást, egy nyelviskolába, és tudtam tanítani tanárként, és össze tudtunk spórolni egy kis esküvőre. Ezzel nagyjából el is ment minden pénzünk. Elkezdtük volna így szövegetni a terveinket, láttuk, hogy így nem nagyon tudunk előre haladni. Isten kirendelt nekem egy állást. Életem első állásinterjúján kaptam egy munkát, nem az én kegyelmemből, hanem Isten kegyelméből. Régi igazgató mellé kerültem tolmásnak egy elég messzi régióban, és napi 14-15 órát dolgoztam. Gyakorlatilag csak aludni jártam otthon. Egyért ez nagyon-nagyon nehéz volt, és hát így a házasságot is megnehezítette, de Isten segített ismét, és kirendelte azt, hogy a budapesti régióba jött fel a főnököm, akinek tolmácsoltam, és sokkal kevesebb lett a munkaidőm. Ezek után itt is azért nehéz volt, de Isten folyamatosan segített a munkában is, és a saját lábamra tudtam állni, és a saját karrieremet el tudtam kezdeni építeni Isten kegyelméből. A szülők mellett laktunk, ott volt egy nagyon jó lehetőség a nagy szüleimnek a lakásában, ilyen kis egyszobás kis lakrészben, de hát az ilyen kis szűkösk volt, nagyjából tudnánk aludni, tudtunk csak hazajárni, de Isten nemrég azt is kirendelt, hogy tudtunk egy saját lakást venni, amikor még a hitelfeltételek jobbak voltak. Aztán látjuk, hogy most itt van az újabb gazdasági recesszió, így mindenki most aggódik, hogy most akkor mennek le az árak, az emberek állásaikat elveszítik, és a hitelfeltételek egyre rosszabbodnak, a kamatok emelkednek, és így azért bennem is megfordult, hogy hát szép és jó, hogy van egy csodálatos lakásunk, amit Isten kirendelt, de hát hogyha így a havi törlesztő részletek így emelkednek, akkor hát mi lesz ennek a vége? De most ismét csak azt mondhatom, hogy Isten kegyelméből úgy tűnik, hogy a cégben egy újabb kis előrelépés vár rám, ami remélhetőleg egy jobb fizetéssel fog járni. Így jó Isten ebbe is megsegít minket. Szóval folyamatosan azt látom, hogy az ördög, illetve a világ mindig becsempész ilyen aggodalmakat az emberre életébe, szívébe. Főleg a férfi emberekre igaz, én magamra érzem ezt, hogy bennem van ez, hogy amit én a saját kezemmel elő tudok teremteni, amit én meg tudok csinálni, akkor az úgy van, abba bízhatok csak. Drága édesapámtól van ez a mentalitás, aki sajnos a rendszerváltás egyik, a világtörténelem egyik legnagyobb agymosásán úgy ment keresztül, hogy elhitt mindent, és elhitte azt, hogy amiért megdolgoz, csak az létezik. Nem hisz semmi másban, csak a kétkezi munkában, hogyha fiam dolgozzál, ne higgyél semmiben, meg lesz a fizetésed, és akkor nem lesz semmi bajod. De Isten szerencsére tanít és formál engemet is, és ahogyan az a korintusi levélben is benne van, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtünk felől kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Szóval nekem ez a bizonyságtételem, hogy bármilyen változás van a világban, legyen az gazdasági recesszió, legyen az bármilyen olyan válság, amik jön az életünkben, hogyha Istenben bízunk, akkor ő el fogja készíteni a szabadulás útját, illetve meg fogja mutatni azt az utat, ami kivezet ebből a nehézségből. Amen. Thank you.
Ez alkalommal is sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Jézus nevében, aki eljött ezen a délutáni órában meghallgatni Isten ígéjét, üzeneteit. Hiszem, hogy eddig is részesültünk áldásban, és ezután is még fogunk részesülni az ige hirdetésen keresztül.
Krisztus vissza jöjjetek majd a föl, akkor minden szem látni fogja őt, népe hajomba vádra felnézhet, mások rémülten sírva rejtőznek.
Mondd csak mi,
akkor megtudtam, hogy szolgálnom kell, és megnéztem az igét, majd utána néztem, kerestem azt a szókapcsolatot, az utolsó ítélet a Bibliában, és az volt a legelső meglepetésem, hogy így ebből a szókapcsolattal nem találtam sehol, se a Károli fordítás, se az új fordításban. Azt, hogy utolsó találtam 40-50-et, azt, hogy ítélet, azt is találtam annyit körülbelül, de ebben a szókapcsolatban. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy valóban, amikor a fejezeteknek adtak címeket, hogy könnyebb lehessen kikeresni verseket, könnyebben lehessen eligazodni a Bibliában, akkor azért adták az utolsó ítélet címet ennek a szakasznak, mert a Bibliában több ítélet fel van sorakoztatva. Ezeknek egy része már megtörtént, egy másik része ezután fog még megtörténni, nem egy ítélet. Ugye a köztudatban általában az van, vallásos embereknél is, hogy most élünk, aztán majd egy napon lezárul minden, lesz egy ítélet, és avval kész. Biblia pedig nem ezt mondja, és már a bizonságtevésekből is hallhattunk ilyen gondolatokat. Ugye, amikor az üttörténeti korokat látjuk az az igében, akkor mindegyik öt történeti kor ítélettel zárul le, és rögtön az Édenkertben, nem tudjuk hány év, hány tíz év, hány száz év, nem tudjuk, amíg az ember büntelenségben élt, eltelt, aztán mikor vétkeztek, Isten hozott egy ítéletet, az embert kizárt az Édenkertjéből. Angyalokat, kérubokat állított oda, nem volt többé az élet fájához menetel az embernek, ez volt egy ítélet. Aztán tovább a bibliai történelmet, ha nézzük, akkor ott van Bábel, amikor Isten azt látta, hogy az emberek nem akarják betölteni a földet, hanem inkább összegyűlnek. Akarnak valami maradandót, egy lázadás Isten ellen az, hogy maradandót alkossanak, hogy nevet szerezzenek a földön. Isten közbeszólt és megítélte az emberiséget, szétszórta. Nyelvüket összezavarta. Aztán ott van a másik nagy ítélet, az özönvíz. Amikor Isten 8 ember kivételével az egész földet elpusztította, az embereket, az állatvilágot, sőt, a földnek az arculata akkor változott meg gyökeresen, és ahogy most ismerjük a térképekről, atlaszból a földet, az özönvíz után alakult ez így ki. Hogy azelőtt, hogy nézett a föld, nem tudjuk, de Isten egy óriási ítélete volt, és amikor Péter apostol említi az özönvizet, akkor azt említi, hogy Isten szavára az is megtörtént, de a föld maga fenntartatott ítéletre, tűzáltali ítéletre. Aztán az is egy ítélet volt, amikor Isten az ő népét szétszórta. Az volt Istennek a terve, hogy egy népet, egy saját népet kiválaszt magának, Ábrahámot elhívta, és akkor lett a zsidó nép. Aztán tudjuk, hogy csődöt vallottak, kudarcot vallottak, és Isten megítélte az ő népét, szétszórattak. És értem az alatt, a szétszórhatás alatt a mai napot is, mert Izrael népe még mindig szét van szórva az egész világra. Születésem előtt egy évvel történt az, hogy megalapították az államukat, aztán azóta még Izraelbe nagyon sokan beköltöztek, de még meg kell történjen az, hogy Izrael népe ott lakjon a saját hazájában. Tehát ez az ítélet még nekik tart. Viszont nekünk tart a kegyelem idő, és azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a kegyelem idő, ez a korszak az emberiség számára, amikor eldöntheti azt, hogy hol akarja eltölteni az örökké valóságot. Mert örök élete mindenkinek van. A Biblia azt tanítja, örök élete mindenkinek van, mert Isten úgy teremtette az embert. De hogy az örök kárhozatba tölti ezt az örökké valóságot, vagy pedig Istennel a dicsőségben, ennek az eldöntésnek a helye a ma, csak a mai nap van, mert nem tudjuk, hogy mikor zárul le a kegyelem idő. Második meglepetésem az volt, hogy annyi igeverset találtam a Bibliában az utolsó időkkel kapcsolatosan, az ítéletekkel, és az ítéletekkel kapcsolatosan elvesztem szinte az egészben. És ugye, amikor a Biblia valamiről sokat beszél, azt jelenti, hogy az nagyon fontos. És nekem az az érzésem, hogy mi hívők sem nem foglalkozunk annyira az utolsó időkkel, mint amennyire a Biblia azt megkívánná. Szeretnék egy pár igeverset azért kiragadni. Kiragadni azért, mert rengeteg van, és nehéz volt, hogy példaként egy-egy igét bemutassak. Most egy pár igeverset, amit felolvasok, ezeket azért, mert azt mutatják, hogy még most alkalom van arra, hogy az ember elkerülje azt az utolsó ítéletet, amiről itten olvastunk. Tehát valóban a mi utolsó ítélet, hogy azt el tudjuk kerülni. Szeretnék egyszer a János evangéliumából felolvasni pár igeverset. A harmadik részből, onnan kezdve, ahol azt mondjuk, hogy a Bibliának a szíve van, a János 3.16-tól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Jánosnál még több igeverset lehetne olvasni, de az időnk nem engedi meg, és felesleges lenne, mert a felolvasottak bizonyítják, hogy ez mind igaz. Még egyet innen. Bizony, bizony, mondom néktek, mondta az Úr Jézus, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ítéletre sem megy. Annak ellenére, hogy itt le van írva, mert Isten, az ítélő, az igaz bíró, nem csak halálra ítél, hanem kegyelmet is oszt. Igazságot tesz a cselekedetek között. Mint a világi bíróság, a kérdéses dolgokban igazságot tesz, ítéletet hoz. De ugyanakkor halálos ítéletet is hozni, tehát nem feltétlenül halálítéletre kell nekünk gondolni, mikor a Biblia ítéletről beszél, de hogy igazságot tesz Isten, az biztos. Aztán emlékezzünk arra, hogy a római levélben Pál apostol még mond ebben kapcsolatban gondolatot, nem csak ebben a versben, hanem nagyon sok helyen, de ezt emelem most ki, hogy nincs tehát már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Tehát nincs kárhoztató ítélet. Igazságot tevő ítélet van, de kárhoztató ítélet nincsen. Eddig körülbelül olyan igeverseket olvastam, ami Istennek a munkáját mutatja be, de mostan hadd olvassak a korintusi levélből egy olyat, amelyik a mi részünket is kiemeli, és a mi részünkről is beszél. Az első korintusi levél 11. részéből olvasok egy pár igeverset. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Íme itt van kétféle ítéletről is szó. Az egyik az, hogy a kegyelmi időben alkalom van, hogy mi magunk Isten szent lelkének, Isten igéjének a fényében megítéljük önmagunkat. Elítéljük a bűneinket, és a feketét feketének valljuk, a fehéret fehérnek. És a mi szemléletünket ráhangoljuk, a látásmódunkat ráhangoljuk Istennek a látásmódjára, és megítéljük. És ha mi megítéltük azt a bűnt, akkor Isten már soha többet, még az utolsó ítéletkor sem fogja előhozni. És a másik, ami olvastunk itt a korintusi levélben, hogy amikor Isten így ítélget bennünket, most a kegyelem időben, azért van, mert a szentség útján nevel bennünket, neveli a mi hitünket. Az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. És ez a munka addig folyik, amíg tart életünk itten a Földön. Prédikátor könyvében olvastam azt, hogy a bölcs ember tudja, hogy eljön az ítélet. Ez azt jelenti, hogy a bölcs ember úgy él, hogy majd számot kell adni egykor az igaz bíró előtt. A bolond ember, az Úr Jézus Krisztus ezt a szót használja, azért merem mondani innen a szószékről, az avval foglalkozik, hogy az ő gazdaságát növelje, tegye el az anyagi javakat a holnapi napra, meg azután is, gyűjtsön, ne foglalkozzon az örökkivalókkal. És az Úr Jézus azt mondja, bolond, az éjjel elkerik a lelkedet. És máshol azt mondja a Zsoltáros, hogy bolond, aki azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. Az Úr Jézus és a Zsoltáros egy szavát, még egy mondatát emelném ki, amikor könyörög az Úrhoz, hogy ítélj meg igazságot szerint, Uram. Szeretnék egy pár dolgot így az előzményekről is, mert ugye a vezérfonal szerint vasárnapról vasárnapra, sőt hétközben is foglalkozunk a jelenések könyvével, és itt is megvan az eseményeknek egy láncolata, és az előzményekről szeretnék egy pár szót mondani. Ugye, amint említettem, ez nem úgy van, hogy egyszer csak lezárul minden, is ott az utolsó ítélet, hanem vannak előzmények. Az utolsó ítélet nem lesz meglepetésszerű. Mindjárt kimutatom az igéből. A meglepetés az lesz, amikor az Úr Jézus Krisztus eljön azért, hogy az ő gyülekezetét elragadja, az ő mennyasszonyát elvigye. Ő trombita szóval jön a felhőkből, és a tesszalonikiai levélnél Pál apostol megvilágosítja ezt a tesszalóniaknak, akik nem tudták, hogy mi lesz azokkal a testvérekkel, akik meghaltak már, és nem érik meg az Úr Jézus visszajövetelét, akkor mi lesz velük? És akkor elmagyarázza, és idézem az igéket. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak, akik a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. És tudjuk, hogy folytatja, ugye, hogy riasszuk, rettentsük egymást a beszédekkel. Azt mondja, vigasztaljátok egymást. Testvérek, amikor az utolsó ítélettől rettegni kell, ott baj van. De amikor az ítéletet már azért várja az ember, hogy végre szabaduljon a bűnös világból, mert harcokkal tele, a hívő ember számára harcokkal tele van ez a világ. És azt várjuk Pál apostollal együtt, hogy megszabaduljunk ebből a harcból. Izrael népe, amikor átlépte a Jordánt, tehát hazaérkezett, úgymond, akkor kezdődött a honfoglalás, akkor kezdődtek a csatározások. Amikor az ember megtér, akkor nem csak révbe jut, hanem akkor kezdődik a harc, hogy az óemberével harcoljon, és azt öldökölje. Öldökölni, ugye ez egy ilyen gyakorító képzővel állt. Tehát nem egy leszúrás, és vége, meghalt, hanem amíg tart életünk, öldököljük az óembert. Tehát az Úr Jézus Krisztus, mikor elragadja az ő mennyasszonyát, az ő gyülekezetét, következik a nagy lakoma, a bárány mennyegzője. Múlt vasárnap ez volt a téma délután. És a bárány mennyegzőjéről is az Úr Jézus Krisztus ír, és olvasunk az igében, a tanítványoknak már az utolsó vacsorán jelzi, hogy többet ő nem eszik velük, nem iszik velük, hanem majd újat eszik és iszik az ő országában. Azaz, amikor a bárány a mennyegzőjét tartja a mennyasszonyával, a gyülekezettel, azt, akit kiragadott a nagy nyomorúság elől. Úgy, ahogy Isten Noénak megadta azt, hogy a bárkában megmeneküljön, kiragadta őt az özönvízből, az Úr Jézus Krisztus is az ő mennyasszonyát kiragadja ebből a világból, és tart egy nagy mennyegzőt vele, ahol aztán fehér ruhát kapunk, és az igazságos cselekedeteink azok. És azután a Jelenések könyvében olvassuk, sorba a címszavakat lehet követni. A bárány mennyegzője után a Krisztus megjelenése következik. És amikor a Krisztus megjelenését írja, azt mondja, hogy János apostol, hogy láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Nem olvasom tovább, mindenki elolvashatja otthon. Igazságosan ítél. Akkor is lesz egy ítélet, de még mindig nem az utolsó ítélet. Amikor az Úr Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, adott egy olyan előképet, mint király, hogy bevonul az ő királyságába. De akkor szamárháton, alázatosan. De itt olvassuk, hogy ez a király, aki visszajön, nem szamárháton fog jönni, nem alázatosan, hanem olyan lángoló tekintettel ezt, hogy mindennek pusztulni kell, ami nem az övé. És a sátánt is legyőzi. És aztán az 1000 éves királyságról olvasunk. Erről tulajdonképpen az ige nagyon sokat ír, főleg az Izrael népével kapcsolatban. Mi nem sokat szoktunk foglalkozni ezzel, de azt hiszem azért van ez, mert nekünk nem az a célunk. Az egy átmeneti állapot lesz majd. Vannak a Jehova tanúik, azok alapigazságot csináltak ebből, és ők nem a mennybe akarnak menni, hanem az 1000 éves békeországba. Nekünk nem az a célunk, hanem mi már akkor az Úr Jézus Krisztussal leszünk megdicsőült testben. Új testet kapunk, betegség, fájdalom nélkül. És a szemünkről letöröl minden könnyet, maga az Úr. Nem tudjuk megérteni, ez csodálatos dolog, ami szemeink előtt, de ha az ige így írja, akkor én elhiszem. És azután következik az, amit felolvastunk, hogy egy fehér királyi széken, fehér trónuson ül a bárány, ül az Úr Jézus Krisztus, és a szeme elő eltakarodik. Nem így írja ebben a szóval, hanem eltűnt a föld és az ég. Nem maradt számukra hely. És mikor olvastam, egy olyan kép jött elém, nem mondom, hogy az a helyes feltétlenül, hogy mint akkor egy kutya meglátja, megérzi, hogy a gazdája nagyon haragszik rá, és elég csak ránézzen, és akkor nyűszítve eltakarodik, elbújik. Valahogy úgy értettem meg, hogy ez a föld, ez az ég, amit beszennyezett a bűn, az a szent pillantás előtt el kell tűnjön. Érdekes, hogy amikor Isten teremtette, az ő szavával teremtette. Mikor elpusztítja ezt a szennyezett földet és eget, itten a levegő égre gondoljunk, nem a mennyországra, levegő égre, akkor nem is kell szó se szóljon, hanem a szent tekintete elő eltakarodik ez az egész szennyezett ég és föld. Evel kapcsolatban Péter apostolnak a szavai jutottak eszembe, és szeretném azt is felolvasni. A Péter második levelének a harmadik részéből egy pár ige verset. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, azaz az özönvízkor, azért, hogy a tűznek tartassanak fent az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Az én házam is meg fog égni, testvérek. És minden javam. Meg van írva. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Olvastam régebben, hogy tudósok, világi tudósok csupságoltak Péter apostolnak ezekkel a szavaival. Ugye milyen buta Péter apostol, meg a Biblia milyen tájékozatlan, hogy az ellemek felolvadnak. Hát nem tudta ezt, hogy az atom, az atomos, oszthatatlan, azt nem lehet felbontani? És aztán, amikor elkészült az atommágia, amikor a tudósok felfedezték az atommagnak a szerkezetét, akkor megtörtént az, hogy előállították az atombombát, aztán a hidrogénbombát, olyan pusztító erőket. Azért, mert az atom nem oszthatatlan, hanem nagyon sok része van. A lényeg az, amit megértettem, hogy még mindig nem találták meg a legkisebb részecskét. És úgy képzelem el szinte, hogy a legkisebb az a semmi, az Isten szava, amiből előállott minden. Tehát tulajdonképpen nem is anyag, hanem tulajdonképpen csak információ, csak valami. Most ugye nagy port vert fel, hogy a részecske gyorsítót beindították, ezt az óriásit, itten Svájc és Franciaország határán van, és olyan eredményeket várnak, amit én tudok, a Bibliából tudom, hogy a hiába várják, mert az nincs. De nem ez a lényeg, nem akarom részletezni. Tehát nem oszhatatlan az atom. Igenis, az elemek felbomlanak, recsegve ropognak, de Isten az övéit akkor is megvédi. Át tudunk menni. És ezzel kapcsolatban még egy gondolat, hogy a Pál apostol beszél arról, hogy ő alapot vetett, és tudjuk, hogy az alap az Úr Jézus Krisztus, és hogy ki mit épít rá, maradandót, vagy nem maradandót, az majd az ítélet napján eldül. Az is nem halálítélet lesz, hanem a tűz megítéli azt, hogy aranyat, ezüstöt, maradandó értékeket építettem, vagy pedig fát, pozdorját. És azt mondja, hogy ő maga megmenekül, de mint egy tűz által. Én azt se kívánom, testvérek, hogy az én munkám, vagy a mi munkánk mind-mind megéljen. Biztos lesz olyan, mert egy arló emberek vagyunk. Biztos lesz olyan, ami megég. De a fő dolog, hogy a kegyelem az megtart bennünket, az megítéli Isten a mi cselekedeteinket, de a bűnös ember, aki átadta életét az Úr Jézus Krisztusnak, aki az ő menedékében van, azt nem tudja megégetni a tűz. Még az sem, ami az egész világot, az eget, földet mind elemészti. Szeretnék még aláhúzni egy pár gondolatot a felolvasott igékből. Az egyik az lenne, hogy ebben az ítéletben nem lesz személyválogatás. Úgy, ahogy a kegyelemben nincs személyválogatás. Az Úr Jézus Krisztus elfogad nőt, férfit, elfogad fehéret, feketét, sárgát, elfogad szegényt, gazdagot, bárki legyen, akár politikus, akár egyszerember, ugyanúgy az ítéletben sem nem lesz személyválogatás. Kicsik, nagyok, királyok, koldusok, politikusok, közemberek, mindegy. Isten igazságosan ítél, cselekedetek szerint. És ez azt is jelenti, hogy akinek többet adott, azoktól többet fog várni. Akiknek keveset adott, kevesebbet adott, azoktól kevesebbet vár. De azoktól, azokat, akik elásták a talentumokat, azokat pedig Isten megbünteti. Mert számot kell adjunk, hogy ebben az életben hogyan sáfárkodunk az ő dicsőségére azokkal a talentumokkal, amelyeket kaptunk. Nem csak a hívő ember, minden egyes ember kapott talentumokat. És abból el kell számoljon, akár hiszi, akár nem hiszi. Aztán egy másik gondolat, hogy ezt az utolsó ítéletet, ezt nem lehet elkerülni semmi módon. Most arra gondolok, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy elhamvasszák a halottaikat, aztán akkor el van intézve, Isten nem tudja előhozni. Van olyan, hogy valaki repülő balesetben annyira szétroncsolódik, hogy a testrészét nem lehet összeszedni. Van, aki belefull a tenger mélyébe, sose nem tudják előhozni, és Isten előhozza, a tenger is kiadja. Isten előhozza. Ő, aki teremtette az embert, elő tudja hozni akár atomjaiból, molekuláiból az embert. Mikor Ezékiel látja a szétszórt csontokat, akkor mikor Isten szere ráfúl a csontokra, azok összejönnek. Mindegyik csont az illető testrészhez kialakul. És Isten előtt ez lehetséges. Aztán a harmadik, amit itten a ítélettel kapcsolatban látok aláhúzva, hogy lesznek különbségek a cselekedetek szerint. Ugye azt mondja, hogy megítél mindenkit, kicsiket és nagyokat, hogy mit cselekedtek, jót vagy gonoszt, cselekedetek szerint, és megint rengeteg ilyen verset lehetne felhozni, amikor az Úr Jézus maga mondja, hogy igenis különbségek lesznek, mert a jutalomosztás is az ítélethez tartozik, a büntetés is az ítélethez tartozik, aki többet vétkezett, többel bűnhődik, aki több jót tett, több jutalmat kap, és lesznek így ilyen fokozatok. Nem tudom, nem mondom, megértem, testvérek, nem értem, de meg van írva, azért merem mondani. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus például, hogy Tirusznak és Sidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítéletkor, mint nektek, és mondja ezt Korazinnak és Betsajdának, a városoknak. Jaj néked, Korazin, jaj néked, Betsajda. És arra utal, hogyha azok a városok látták volna, hogy milyen nagy dolgokat cselekszik Isten az ő fia által, hinnének. És akkor eszembe jut az is, hogy Ninive lakói majd vádolják ezt a nemzedéket, mert Ninive lakói megtértek Jónásnak a prédikálására. De ti, azt mondja, annak a nemzetének, akik hallották az Úr Jézus személyesen, itt előttetek a Messiás cselekedett, és nem tértetek meg. És nagyobb ítéletetek lesz. És egy nagyon érdekes igeverset még kiemelnék a rengeteg közül, úgy megdöbbentett. Az Úr Jézus Krisztus a Márk evangéliumában lehet olvasni ezeket a szavakat, amit mond. Azt mondja, hogy őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, szeretnek főhelyen ülni a zsinagógákban, és az asztalfőn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. És megdöbbentem, mikor olvastam a többit, azt mondja, hogy ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. És testvérek, ha belegondolunk, akkor azt is mondhatná sokszor az Úr Jézus Krisztus, hogy őrizkedjetek Erdély Bélától, vagy őrizkedjetek Jánostól, vagy Olgától, vagy stb. Mert ezeknek lesz a legsúlyosabb ítélete, és azt látom, hogy a mai világban annyira anyagias, az anyagiakra hajt a világ, hogy a lelkiek nem számítanak, mindenkit le kell taposni azért, hogy én érvényesüljek. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy ezekre, akik az özvegyeket, árvákat letaposák, ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. És aztán jön még egy érdekes dolog, már ezt érintette Seretye testvér is, és a bizonyságtevésben is hallottuk, hogy a könyvet megnyittattak, és abban a cselekedeteket felolvasták mindenkinek, jót vagy gonosz, vagy mit cselekedett, de azután még egy könyvet megnyitottak, az életkönyvét. Eddig volt a cselekedetek kapcsolatosan az ítélet. Jó cselekedett, ennyi kis jutalom, még jobb cselekedett, több jutalom, rossz cselekedett, kis büntetés, még rosszabb cselekedett, még nagyobb gonoszság, nagyobb büntetés, és akkor jön egy másik dolog. Megnyitatik az életnek könyve. És akkor ottan olvassák a neveket. Nem a cselekedeteket olvassák, hanem a neveket. És azt írja, aki nem találtatik beírva az életnek könyvébe, az vettetik a tűznek tavába. Oda, ahol a sátán és az ő angyalai vannak. Ugye tudjuk, hogy Isten az embernek nem készített poklot, nem készített tűztavát, hanem a sátánnak és az ő angyalainak készítette. De aki a sátánhoz ragaszkodik, a démoni világhoz ragaszkodik, és visszautasítja Isten kegyelmét sorozatosan, arra valóban ez vár. És azt kell mondjuk, hogy nem igazságtalanul, mert Isten igazságos, hanem igazságosan teszi, mert én nem tudom, de Isten tudja, hogy hányszor szól minden emberhez. És gondoskodik arról, hogy az evangéliumot meghallja. És gondoskodik arról, hogy döntésre jusson. Elgondolkoztam ezzel az élet könyvébe való beírása kapcsolatosan, hogy nem nagyon olvastam a Bibliába, hogy mikor történik meg, hogy beírják valakinek a nevét az élet könyvébe. Ha nem gondolkozunk rajta, rögtön elmondhatjuk, biztos akkor, mikor megtér, vagy bemerítkezik, stb. De Bibliában nem találtam, nem azt akarom mondani, hogy nekem igazam van feltétlenül. Inkább találtam olyan kifejezéseket, hogy kitörölni valakit az életnek könyvéből. Zsoltáros is azért könnyű, hogy ne törölje ki az Úr. Kitörölni az élet könyvéből. És azt szeretném alátámasztani avval, hogy az én hitem szerint és a mi hitünk szerint, ha egy tudatlan csecsemő meghal, az nem megy a kárhozatba. Azt jelenti, hogy tehát benne van a neve az élet könyvéből, mert csak azok üdvözülnek. Érdekes dolog, én ezt nem tanításként mondom most, hanem gondolatébresztőnek, hogy gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. Következtetés. A kegyelmi idő, ez a ma, a mai nap. Nem tudjuk, hogy mikor zárul le, avval, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön, hogy elragadja az övéit, ha meghaltak, feltámadnak, ha életben vagyunk, akkor elragad bennünket. De azt tudjuk, hogy ez az idő arra van, hogy döntsünk. Amint elmondtam az elején, hogy ránk van bízva a döntés, hogy hova akarunk menni, hol akarjuk eltölteni az örökké valóságot. Viszont ez nem egy olyan borítékolt sors, hogy majd eldől akkor, mikor kinyitják a borítékot, eldől, hogy mi van benne. Hanem igenis mostan kell tudja minden ember. Nehéz dolog ez, és emberileg érthetetlen, de az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békémet adom, nem úgy, mint a világ adja, és aztán folytatja, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem volna, nem mondtam volna nektek, hogy elmegyek, helyet készítsek. És aztán azt mondja, amikor elkészítettem, visszajövök, mert azt akarom, hogy ti is velem legyetek. És adja ezt a békességet, ezt a mennyei békességet, megnyugvást, és ezt megtapasztalhattuk, akik halálos ágynál álltunk, hívők halálos ágyánál, hogy valóban érthetetlen békességet ad. Én akkor tapasztaltam meg, mikor operáció előtt voltam, és benne, úgy volt bennem, ha itt ébredek fel, jó, ha az Úrnál, akkor is jó, még jobb. És azt a békességet én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia azt tanítja, hogy Isten megadja a békességet. A római levélből is egy pár igeverset, nem egy párat, egy igeverset szeretnék alátámasztásul felolvasni. A Róma 5:1-2-ben azt írja, mivel tehát megigazultunk, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Tapasztaljuk meg, én azt kívánom mindannyian ezt a békességet. De ha nincsen meg, akkor kérjük az Urat, hogy adja meg feltétlenül, mert eljön az az idő, amikor a halálos ágyon az embernek már nem lesz módja. Eljöhet az idő, hogy annyira megkeményedik, hogy már nem tud megtérni. A megkeményedésről is lehetne egy prédikációt tartani, kezdve a fáraótól, vagy a megkeményedésig a római levélből, vagy Pál apostolnak a tanításaiból. De most van az idő, ma van az idő arra, hogy meggyőződjünk arról, hogy hol fogjuk eltölteni az örökkévalóságot, és ez nem a mi cselekedeteinken alapul, hanem a mi cselekedetéken alapul. Hogy értem ezt? Amit megítéltem, az már nem lesz ítéletre, de ha nem ítélem meg, az követ, előttem megy, tudnék igéket olvasni evel kapcsolatban is, és ottan, az utolsó ítéletkor azok a cselekedetek, amit már elfelejtettek, azok a cselekedetek, amiket titkolnak, mind elő fognak jönni. És akkor meg lesznek ítélve. És csak egy igével szeretném zárni, és nem is az Új Szövetség, hanem az Ószövetségből, Ésaiás. És nagyon időszerű. Azt mondja, hogy de még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Áldva, dicsőítve, magasztalva legyen az ő neve érte. Amen.